Sok szeretettel köszöntelek benneteket a nagyszerdai alkalmunkon, az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Alkalmunk elején énekeljük a 229. dicséretünket, Hűpásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
Pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. E földi út vesz többen, te mutass jó utat. Szent nyomdokodban lépve, a menny felé megyünk. A halhatat vezérünk, mesterünk, mert boldog az az ember, ki dicsért tégedet, és most
imádkozzunk. Drága Urunk, mi hűpásztorunk, azt szeretnénk tőled kérni, hogy most minket is vezess el a te igazságodra, a te közelségedre. Arra kérünk téged, hogy most gyere, és érints meg minket. Gyere, és találkozz velünk. A jó az, amikor tudjuk, hogy te szólsz. Olyan jó az, amikor érezzük a te jelenlétedet. Nem is kérünk most más sem, mint amit énekeltünk, hogy a te szent lelkeddel legyél itt közöttünk. Legyél bennünk, legyél körülöttünk. Add, hogy te legyél az, aki minket formál. Áldj meg minket, hogy úgy tudjuk hallgatni a te ígédet, hogy az élő legyen, hogy az élővé váljon bennünk. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Isten ígét fogom olvasni Máté evangéliumából, a 26. fejezetből, az első résztől, első verstől a 16. versig. Máté evangéliumának 26. fejezetéből, az első verstől a 16. versig. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szól tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páska ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, és elhatározták, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni a sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótás Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha a kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Kedves gyülekezet, vasárnappal elkezdődött a nagy hét. És a nagy héthez, nagy hét minden napjához a keresztény hagyomány köt valamit. Minden napnak megvan a maga emléke. A református liturgiában azonban a nagy hétfő, nagy kedd és a nagy szerda nem kap annyira súlyos szerepet. És visszanéztem a gyülekezet honlapján található prédikációkat, és egészen 2014-ig kellett visszamenjek, amikor legutoljára ezen a napon hangzott el itt prédikáció. Sajnos a hanganyagot nem hozta be az oldal, így nem tudtam meg, miről volt szó akkor. És ez nem könnyített a lelkemen, mert amikor András sámoztotta a nagyszerdai prédikációt, hát kínosan éreztem magam, mert úgy hirtelen nem is tudtam, hogy mire is emlékezünk ezen a napon. Arra gondoltam, hogy először azon a kérdésen indulok el, hogy mit ünneplünk nagy csütörtökön, hiszen csak egyel vissza kell mennünk. És Máté evangéliumát vettem alapul, de ez félrevezetett engem, mert van egy bökkenő a felolvasott történetben. Ugyanis két történetet hűzhetünk nagy szerdához, Jézus megkenetését Betániában és Júdás árulását. Most mindkettő történet felolvasásra került. De mint mondtam, van ebben egy kis bökkenő. Ugyanis az a helyzet, hogy virágvasárnap Jézus bevonult Jeruzsálemben, ezt hallhattuk a most vasárnap elhangzott prédikációban is, és ő haláláig ott is maradt. A felolvasott történet, Jézus megkenetése azonban Jeruzsálemen kívül Betániában történt, ott játszódott le. És hogyha összevetjük a többi evangéliummal, mert ez a történet mindegyik evangéliumban megtalálható, akkor azt vehetjük észre, hogy nem egységesen helyezik el az időben ezt a történetet. De ezzel így nincs semmi baj. Máté, ő nem az időrendi sorrendet tartotta fontosnak. Ha fontos lett volna ez neki, akkor ezt a történetet valahol a 21. fejezet előtt olvashattuk volna. Az első kérdés tehát az, hogy miért itt található ez a történet? Miért ide tette ezt Máté? Erre a választ talán ott kaphatjuk meg, hogyha megnézzük, hogy milyen keretben olvashatjuk ezt a történetet. A betániai megkenetés előtt Jézus harmadszor bejelenti azt, hogy meg fog halni. Hogy meg kell halnia, de fel fog támadni. Majd ezután összegyűlnek a főpapok, hogy eldöntsék, Jézusnak meg kell halnia, muszáj meghalnia. Utána olvashatjuk a megkenetés történetét, majd utána pedig az, hogy Júdás oda megy a főpapokhoz, és hát ott eladja Jézust, elfogadja a pénzt az árulásért. És elsőre ez a megkenetéses történet, ez nem illik bele a keretbe. Úgy kitűnik, nem csak időrendben, hanem úgy tartalmilag is. Olyan, mintha Máté írta volna az evangéliumot, és így közben eszébe jutott volna, hogy úgy volt ez a korábbi jelenet, amikor Betániában voltunk, és volt ez a nő, aki tett egy furcsa cselekedetet. Ugyanis Máténál a főszál a főpapoknál van, és ez az evangélista Máté kitekint, és visszaemlékezik. És arra jut, hogy ez a nő ott Betániában megértette a lényeget. Már akkor tudta ez a nő, hogy Jézus nem kerülheti el a halált. Ez a célja, ez a küldetése, ezért jött Jeruzsálembe. Megértette, és el is fogadta. És később tudjuk, hogy a tanítványoknak még mindig kellett idő, hogy ezt felismerjék. A középpontban tehát ennek a nőnek a cselekedete van. amit a tanítványok nemhogy nem értenek, hanem egyenesen rossznak definiálnak. Annyira, hogy Júdásnál be is telik a pohár. Ő volt az, aki a tanítványok körében felelt a pénzügyekért, és János evangéliumában azt olvashatjuk, hogy ő nagyon sokszor zsebre is tette ebből a pénzből. És nála ez most már sok volt. Nagyon fájt neki ez az egész történet. Így tehát elindult a főpapokhoz, hogy eladja Jézust. Most mégis szeretném a pártjukat fogni az értetlenkedő tanítványoknak, mert amit ők mondtak az asszonynak, az talán nem is annyira meglepő. És szerintem, hogyha én ott lettem volna, akkor én is ennyire felháborodtam volna. Hiszen jó, hogyha látjuk, ebben a történetben minden furcsa. Több, mint furcsa. Azt olvassuk először is, hogy Jézus Simonnál szállt meg. Annál a Simonnál, aki leprás volt, és korábban valószínűleg farizeus is. Ennek fejében egy bűnös nő volt ez, aki megkente Jézust, és nem is akárhogy, hanem úgy váratlanul a fejére öntötte Jézusra azt az olajat, azt a nagyon-nagyon drága olajat, amit azért tartott, azért tett, hogy eltemethessék Jézust, az Isten fiát. Így amit elmondtam ebben a mondatban, 7 furcsaság is volt. Minden részete ennek a történetnek ilyen szokatlan. És ez, mi talán azért nem lepődünk meg annyira, mert ismerjük Jézus egész történetét, és tudjuk azt, hogy ő nagyon gyakran eltérő szemszögből nézett a világra. És talán ezért is volt olyan erős a beszéde, a cselekedetei, az ő jelensége. És sokakat megbotránkoztatott, sokakból az értetlenséget váltotta ki. Ez azonban nem Jézus ifjúkori lázadása volt, ilyen késői ifjúkori lázadása, és nem is arra játszott, hogy sok embert magára haragítson. Hanem azért volt mindez, mert az emberek társadalma, az egész emberiség nagyon távol lett attól, amit ő hirdetett. Volt, hogy egészen újat mondott nekik, de volt, hogy valami nagyon régi bölcsességet mondott, amit már elfelejtett az emberiség. És a mai történetünkben is egy ilyen elfelejtett dologról van szó. De nem úgy felejtették el az emberek, hogy nem gondol rá senki, hanem úgy, hogy bár a köztudatban van, még sincs a gyakorlatban benne. De ez nem olyan kirívó eset, hiszen ez ma is elég gyakran megesik. Nekem is van egy történetem erről, nem is egy, hanem sok. Az egyiket szeretném elmondani, hogy én miután, tehát amikor én elkezdtem keresni Isten, nekem azért volt fontos, mert azt vettem észre, hogy ő elfogad úgy, amilyen vagyok. Hogy neki nem kell megfelelnem, nem kell semmit sem tennem az ő szeretetéért, azért, hogy szeressen engem. És ezt vallottam is akkor, és vallom is ma is. De megtérésem után szerintem nálam nagyobb ítélkező nem volt. Olvastam a Bibliát, és én szó szerint vettem mindent, ahogy oda le volt írva, annak úgy kell lennie. És ezzel még így önmagában nem is lett volna nagyon nagy probléma, csak hogy ezt kivetítettem a környezetemre is. És ilyeneket gondoltam, hogy aki nem hitt, vagy aki megszegedett parancsolatot, aki elvált, aki káromkodott, aki cigizett, hogy rájuk nagyon csúnyán néztem. És ha kiderült erről az illetőről mondjuk, hogy ő hívő, akkor azt mondtam magamba, hogy ez biztos nem igaz keresztény. Az igaz keresztény ilyet nem csinál. És egyébként ez a jelenség, amit én ekkor itt csináltam, az megfigyelhető egyébként a kisebb szektákban is. Mert mindegyik így birtokolja az igazságot. Ők azok, akik szentek, akiké az egyetlen igaz út náluk van. Mindenki, aki másképp hisz, az nem is igaz hívő. És a lényege annak, amit mondani akarok most, hogy a zsidóság, akinek Isten kijelentett nagyon sok mindent, kijelentette magát, ők elfelejtették azokat. És itt is egy ilyen történet hangzik el. Elfelejtettek egy régi parancsolatot, mégpedig, ami a jó cselekvésére szólítja fel a népet. Jézus az asszony pártját azzal fogja, hogy azt mondja, jót tett velem. Ez a kifejezés, hogy jót tett, ez felejtődött el. Jót tenni. A mózesi törvények, tehát a zsidók vallási alapja beszélt arról, hogy mit jelent jót tenni. Máshogy ezt úgy is lehetne fordítani, hogy szeretettel vagy szívvel tenni valamit a másik iránt. A mózesi törvények erősen védték a szegényeket és a rászorulókat. Sok parancsolat hangzott el az adakozásra vonatkozóan, és az irgalomra szólította fel őket, amilyen az Isten is, adakozó és irgalmas. És ez az, amire Jézus utal. A tanítványok nagyon nincsenek képben. Sem azt nem tudják, hogy Jézus mit csinál, sem azt, hogy mi a küldetésének a lényege, habár ők kezdettől velük Jézussal voltak. A prédikáció és a nagyszerdai alkalom üzenete is itt rejtőzik, hogy pazaroljunk a jótettel. A jó cselekvése alaptémának számít itt a kereszténységen belül, de nem csak itt, hanem bármelyik más vallásnál, sőt, minden emberben ott van ez. Belénk van kódolva, hogy ez helyes, és hogy jót bárki tehet. De ettől függetlenül mégis nehéz ezt tennünk. Csak gondoljunk bele abba, hogy egy barátunkkal mennyire könnyebb lenne rosszat tenni, mint jót. Nemrég beszélgettem valakivel a házasságról, és azt mondta, hogy az a különösen nehéz a házasságban, hogy tudom, mi a gyenge pontja a másiknak, és ne szóljak neki oda. Vagy csak gondoljunk a tanulmányainkra, az iskolára. Egyes mindig könnyebb volt szerezni, mint ötöst. Az ötösért, a jóért meg kellett dolgoznunk. A jó cselekvése ezért is nehéz. Nem elég csak úgy adodobni a másiknak, hogy itt van, tessék. De talán ebben van a szépsége is a jó cselekedetnek, hogy szükséges hozzá kapcsolat. Ismernem kell azt a valakit, akivel jót teszek. Tudnom kell, hogy mit akar, mire vágyik, mi a jó neki. Kapcsolatban vagyunk a másikkal. A történetünkben ez a nő tudta, hogy Jézusnak mi a jó. Kapcsolatban volt Jézussal. Elhitte Jézus szavát, ismerte a küldetését, hiszen Jézus nála szállt meg, tehát hogy bizonyára beszélt arról, hogy ő mit akar. A nő tudta, hogy mit jelent jót tenni Jézussal. A tanítványok nem. Ők okoskodtak, hogy mi lett volna még jobb, mi lett volna az igazán jó, a még nagyszerűbb, az igazán helyes cselekedet. De ezt ők azért mondhatják, mert nem értették. Nem értették ezt az egészet. És gyakran mi is beleesünk ebbe a hibába, hogy megítéljük az egyszerű jót, és elmondjuk, hogy hogyan lehetett volna még jobb. És sokszor a keresztény dogmatika is ezt csinálja. Megkérdezi magát a jó cselekedetet, de azt is, hogy mi a jó, és azt is, hogy mi a cselekedet. Nekem úgy tűnik, hogy a dogmatika sokszor csinálja azt, amit itt a tanítványok is csináltak, hogy egyszerű szívből jövő jó cselekedet fölött filozofálnak. És ezzel nem azt mondom, hogy a dogmatika teljesen ilyen, vagy hogy ez lenne a dogmatika célja. Csak akkor ilyen, amikor túlzásba visszük. Amikor már az irgalomra, mint fogalomra, és nem mint cselekedetre tekintünk. Amikor azt mondjuk, hogy csak az tehet jót, aki hisz, aki már megtért. Hogy más nem tud Isten szemébe jót tenni, csak aki hisz benne. És ezt levezetjük igék sokasságából, hogy miért van ez így. Azonban ez igaz is, és nem is. Például, hogyha én fuldokolnék egy tóban, és látnám, hogy egy ember beugrik, hogy az életemet kimentse, akkor nem kérdezném meg tőle, hogy hiszel-e Istenben, mert nem számítana. Jót tett, megmentett egy életet. Ha kiderülne róla, hogy amúgy nagyon rossz ember, akkor se tudnék neki más mondani, csak az, hogy köszönöm. Ugyanakkor igaz az is, hogy számít a hit is. A történetünk főszereplőjén számított. Ez a nő, aki Jézus megkente olajjal, jót tett. És ő hitből cselekedett. Hit benne. Hit az ő küldetésében. Hit abban, hogy ő tényleg Isten fia. És hogy tényleg azért jött, hogy meghaljon értünk. Elhitte, amit mondott, hogy ő tényleg meg fog halni hamarosan. És ez ráöntötte azt az olajat, amit a temetésre szoktak használni. Így az ő hite miatt lehetett az jó cselekedet, hogy megkente őt ezzel az olajjal. Tehát van, amikor számít a hit. De tudjátok, hogy a tanítványoknak is igazuk volt valamiben, hogy ez a cselekedet pazarlás volt. Márk evangéliumában azt olvashatjuk, hogy ez az olaj, amit ráöntött Jézus fejére, ez egy évi átlagkeresetnek volt megfelelő, ennek az összege. Hát azért az nem kevés. És ez azért volt félretéve, hogy a család halottjait eltemessék. A tanítványoknak meg sem fordult a fejükben, hogy Jézus meg fog halni. Az ő szemszögükből nézve ez tényleg pazarlás volt. Egy élőre ráönteni a halottaknak szánt nagyon drága olajat. És a pazarlás egy negatív szó eredetileg. Engem otthon mindig az ellenkezőjére, a spórolásra neveltek. És úgy vettem észre, hogy az idősek nagy része is erre hajlamos. És ezt abban láttam, hogy például nehezen válunk meg az olyan tárgyakról, amit egykor használtak, de már nincs rájuk szükség. És ilyenkor hangzik el az a mondat, hogy jó lesz ez még valamire. És azért tűnik ez régi módinak ma, mert régen meg például sokkal tartósabbak voltak a dolgok. Akkoriban például egy mosógép 20-30 évig is eltartott, kitartott. És abban a házban, ahol 6 éves koromig laktunk, még mai napig megvan az a mosógép, amit használtunk, és még mai napig működik. A mai gépek hiába tudnak már mindent, pár év után le kell cserélni. Ma már minden ilyen eldobható, lecserélhető és elérhető. És aki spórolósabb, az nehezen értelmezi a pazarlást. Távol áll tőlünk. Aki viszont beleszületik a jólétbe, az könnyebben pazarol. Inkább veszünk egy újat, semmint megjavítanánk azt. És ebben a történetben is benne van ez a kettősség. A pazarlás és a spórolás. Mert mi emberek képesek vagyunk olyannal spórolni, amivel pazarolni kellene. Vagy pazarolni lenne helyesebb. Például szeretni a másikat, a saját gyermekeinket, a házastársunkat, a barátainkat, a szomszédunkat. Helyesebb lenne pazarolni a jó cselekvéste is. Olyan, mintha ezzel spórolnánk, akkor több maradna nekünk. Pedig a jó cselekvése, vagy a másik szeretése pont, hogy akkor növekszik, akkor lesz több, hogyha adunk. Ha megtartjuk, akkor nem látszódik. Még az sem, amink van. Persze a pazarlás alatt itt nem azt értem, hogy ész nélkül dobálózzunk. A nő is tudatosan cselekedett jót. És nagyon is lényeges a jó cselekvése. Ha lényegtelennek tartjuk, akkor nem csak eltérünk az isteni parancstól, hanem egy olyan világot fogunk élni, amit talán ma is élünk. Amikor nem bízhatunk a másikban, mert nem tudhatjuk, hogy jót akar-e az a másik. Nem bízhatunk mondjuk a gyógyszerekben sem. Mert mi van, ha rossz szándék van mögötte? És még lehetne sorolni. És a magyar kultúránkra most nagyon ráférne a jó cselekvése, jót tenni a másikkal. Olyan önzetlen jó cselekvés, mint amit ez a nő is itt tett Jézussal. Hátsó szándék nélkül, nem önmagunkért. Azt mondja Jézus, hogy ezt a történetet a nő emlékezetére el fogják mondani mindenhol a világon. Ennek a nőnek a cselekedete legyen példa előttünk, hogyha pazarlunk a jó cselekedettel, akkor egy jobb világban tudunk majd élni. És minket keresztényeket még egy plusz dolog is ösztönözhet ebben, hogy mindezt annak a fényében tehetjük, hogy ezzel fejezzük ki Jézus iránt való szeretetünket. Afelé Jézus felé tudjuk kifejezni ezt, aki előbb szeretett minket, aki előbb tett értünk jót, aki előbb pazarolt értünk jót, mint mi tehettünk volna érte bármit is. És tudom, hogy a prédikációban nincs konkrétan elmondva, hogy mit jelent ez a jó cselekedet. Ezt direkt hagytam így nyitva, mert ezt mindenki magának kell, hogy tudja. Te tudod, hogy kinek van szüksége a környezetedben jó cselekedetre. Ki az, akivel jót tehetsz. Kinek van szüksége most rá, és kinek nincs szüksége most erre. Mert ez is a pazarlásnak a lényege. A nő azért is tett jót, mert tudta, hogy máskor erre nem lesz lehetősége. Olyan, mintha a világ utolsó napját élte volna. Ezen a napon azt hiszem, hogy mindannyian felkeresnénk a szeretteinket, hogy elmondjuk nekik, amit érzünk, megbocsátanánk a másiknak, és tényleg pazarolnánk. Úgy néznénk a másik szemébe, mint testvér a testvér szemébe. Éljünk úgy, mintha ez a mai nap lenne az utolsó nap a jó cselekvésére. És a mai üzenet lényege, tehát így foglalható össze. Tegyünk jót Jézussal, mégpedig úgy, hogy pazaroljunk a jó cselekedettel. Ámen. Most gyertek és imádkozzunk. Drága Urunk, elsősorban azt szeretnénk neked megköszönni, hogy te eljöttél a földre a te szereteteddel. Azzal, hogy meghajértünk olyan emberekért, akik bűnösek, akik elfordultunk tőled. Úrunk, megköszönjük neked azt, hogy ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, amit te adsz nekünk, ezt nem kötöd sem jó cselekedethez, sem tettekhez, sem beszédekhez, hanem ezt te ingyen adod. Köszönjük neked azt, hogy ezen a mai alkalmon is hallottunk rólad. Hallottuk azt, hogy te milyen irgalommal nézel az emberre, hogy te hogy szeretsz minket. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy ebbe megnyugvásunk lehet, hogy ebbe boldogságunk lehet. Köszönjük neked azt, hogy te olyanokat mondasz nekünk, hogy te már előbb szerettél minket, mint mi ismertünk volna téged, hogy te már akkor ismertél minket, és úgy fogadtál el minket, ahogyan vagyunk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te nem egy ítélkező Isten vagy, te nem olyan vagy, aki megítéli a mi cselekedeteinket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te folyton nap mint nap megújítasz minket, hogy nap mint nap közel jössz hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy te megújítasz minket a jónak a cselekvésében is. És köszönjük neked ezt a mai példát is. Ezt a nőt, akinek a példája mai napig él. Akinek a példája mai napig ösztönözhet minket, hogy tegyünk jót másokkal. És Urunk, ezt szeretnénk megtanulni, hogy ne arra nézzünk végre, hogy milyen a másik ember, hanem hogy tegyünk jót. Urunk, szeretnénk, hogy olyan szívet formálnál bennünk, ami erre ösztönöz minket. Így kérünk téged, drága Szentlélek, hogy erre készíts minket, erre formálj minket. Adj nekünk olyan szemet, ami meglátja, hogy hol kell jót tennünk. Adj olyan fület, ami hallja a szükséget. Kérünk, hogy készíts erre minket. Készíts minket arra is, hogy a gyülekezetben meglássuk ezt. Ahol lakunk, ott mi is meglássuk, a családunkban is, hogy mindenhol tudjuk ezt megtenni. Kérünk téged, hogy hagyd láthassunk a te szemeddel. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük a záró énekünket, ami a 398. dicséretünk. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Lesz a messze tenger.
Fogadjátok Isten áldását, mert a szegények nem fogynak el a földről. Ezért megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodba lévő elesett és szegény testvéredhez. Ámen. Áldás békesség!